épületek fűtéséről, vagy a közlekedésről, az ipari kibocsátásokról, a mezőgazdasági kibocsátásokról. És a másik, nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy mi nem beszélünk eleget róla, ma már igen, de az elmondom még egyszer, hogy az adaptáció, az alkalmazkodás az eszenciális, nem kerülhető el azok a változások, amelyek már velünk vannak, amelyek idén nyáron egy hőhullám, majd egy nagyon durva, ugye kora szeptemberben egy nagyon súlyos esőzés formájában öltött testet, és még lehetne sorolni, csak emlékezzünk vissza a márciusnak is beillő, jó meleg, langyos márciusnak beillő februárra, ha visszaemlékszünk, akkor az, hogy minden hónapban, minden évszakban találunk olyan eseményeket, amelyekre egyértelműen tudjuk kötni a klímaválsághoz. És az a helyzet, hogy ezek a hatások, hogyha holnapra nullára csökkentjük a kibocsátásainkat, akkor is velünk maradnak, velünk fognak maradni még sokáig, hiszen az éghajlat már megváltozott eddig a mértékig, hogy ilyen jelenségre számítanunk kell. Ezért kell már a mostanikhoz, illetve a jövőben elképzelhetőkhöz is már most felkészülni, elkezdeni a felkészülést és alkalmazkodni, hogy tudjunk alkalmazkodni, és természetesen közben pedig minél gyorsabban csökkenteni, átalakítani a gazdaságunkat, az életünket, hogy tudjuk csökkenteni a kibocsátásainkat. És ugye ennek ugye nagyon sok vetülete van a különböző szektorok, az oktatástól kezdve az egészségügyön és a különböző gazdasági szektorokon át egészen a jogszabályalkotásig. Ezért szeretnénk minél több okos emberrel beszélgetni, hogy a végén egy releváns javaslatot tudjunk készíteni.
Bátorítunk tehát mindenkit arra, hogy a Magyarország 2050.hu oldalon írja alá a Greenpeace petícióját, amely új klímatörvényt szeretne Magyarországnak, és ezzel is járuljon hozzá a részvételiség eszközével ahhoz, hogy születhessen egy törvényjavaslat. Köszönöm szépen, Perger Andrással beszélgettünk az elmúlt percekben erről a kezdeményezésről. Sok sikert kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra. With a purple umbrella and a 50-cent hat, living, loving, she's just the warmest. The school rides out in her age Cadillac. Living, loving, she's just the warmest. Come on, babe, on the roundabout, ride on a merry-go-round. We all know what the name is, so you better lay your money.
Száz tizenhét perc.
Az én ismerősi baráti körömben több sztrókon túljutott, vagy sztrókkal szenvedő ember, ismerős barát van. Nem tudom, hogy ez kórhoz kötődik-e, vagy sem, majd ez ügyben mindjárt tanácsot és választ is kérek. Egy sztrók prevenciós délelőtt lesz október 12-én, tehát jövő szombaton az ország különböző városaiban. Ez jutott erről eszembe, hogy azt látom, hogy nagyon nehéz volt. Volt, aki teljesen rehabilitálódni tudott, volt, aki nagyon nehéz. Mindenképpen egy nagyon komoly probléma. Ezt a Magyar Rotary Társaság, a Magyar Stroke Társaság és az Országos Mentőszolgálat együttműködése kapcsán keletkezik, és a vendégünk, akivel erről a dologról most beszélgethetünk, Elekei Zoltán, aki a Szegeden működő Rotary Klubnak az elnöke, ahogy jól láttam. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Elekei Zoltán vagyok, szép napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is. Igen, a Szent Györgyi Albert Rotary Klub soros elnöke vagyok, és mi indítottuk el a magyar rotaristák között az 57 klub megkeresésével azt a prevenciós délelőtt kezdeményezést, ami október 12-én, ahogyan is mondta, közel 20 városban, 30 Rotary Klub szervezésében lesz.
Azt kérdeztem én hozzá, nem értésemet jelez ezzel, hogy a stroke az azért igazából az életkor második felében jellemzőbb, vagy ez egyáltalán nem életkorhoz kötött?
Sajnálatos módon a mi saját Rotary klubunkban is volt 40-hez közelítő barátunk, aki sztrókot kapott, és beszélgetve a Stroke Társaság elnökével, Szapári László professzorral, illetve Klivényi Péterrel, aki a mi klubunk tagja, és az egyik kezdeményezője volt ennek a kampánynak. Sajnos nem, ez egy kornak megfelelő betegség, abszolút.
Tehát már gyerekeknél is előfordulhat, vagy egészen fiatal a 20-as éveiben lévőknél is?
Olyannyira, hogy a budapesti helyszínünkön, a budapesti Honvéd sportpályáján, amikor lesz majd jövő hét szombaton rendezvény, egy olimpiai paralimpikon lesz az egyik ott résztvevő és az egyik arca, ha szabad ilyen csúnyán mondanom.
Hát ez nem csúnya.
A kampánynak, aki gyerekkorában kapott sztrókot, ugye ez egy agyi történés, amivel sajnálatos módon a felgyorsult világunk, illetve az életmódunk is azt gondolom, hogy hozzásegít. Tehát korfüggetlen a dolog. Ha jól emlékszem, Pulka János is, aki a magyar színjátszás egyik meghatározó ikonja, ő is az életének azért a fiatalabb korában, mert 40 után kapott sztrókot sajnálatos módon. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen korfüggetlen ez a betegség.
Minden esetre, ha már Kurkola Jánosról volt szó, azt látjuk, hogy mostanában aktívabbá vált, tehát remélhető, hogy viszonylag erőteljesen rehabilitálódott. Mi lehet egy ilyen akciónak, tehát mit lehet elérni egy ilyennel?
Azt mondják a neurológus professzorok, akik stroke központokban dolgoznak, hogy az egyik legfontosabb az időben való orvoshoz kerülés. Tehát, hogy felismerjük azokat a jeleket, ami a stroke-nak a jele. Ezt mi úgy fogalmaztuk meg a magyar programban, hogy most, és nem csak a szónak a jelentése a fontos, hogy most, hanem ugye a betű szavak is, hisz M betű az a mosoly és az arcnak az eltorzulása, az O az az oldalgyengeség, amikor kiesik a kezedből az a tárgy, amit fogsz, vagy nem tudod a kezedet felemelni a párhuzamosan, és az egyik az lecsuklik, az S az a szavak, nem tudod kifejezni magad, illetve mondod, de nem érthető, amit mondasz, és a T betű az a telefon. Ha bármilyen melyik pillanatban a velünk szemben ülőn bármelyik jelet észleljük, akkor ne az legyen, ami sajnos mentalitás a magyar embereknek, hogy hát feküdj le, pihenj egy kicsit, majd elmúlik, vagy igyál még egy pálinkát, vagy egy rendezvényen, ezt sokszor mondhatjuk. Nem, ilyenkor azonnal föl kell jönni a 112-t, a mentőszolgálat pedig kiemelten figyeli a stroke jeleket, és megpróbál segíteni, hisz az az időkapu, ami eddig orvoshoz, szakemberek kezébe kerül a beteg, az rettentően sokat jelent, és javíthatja a túlélés, illetve a rehabilitációnak a lehetőségét.
Tehát akkor...
erre próbáljuk felhívni október 12-én a figyelmet, hogy vegyük észre, és ha kell, akkor avatkozzunk közbe, és mondjuk ki, hogy most kell mentőt hívni, és most kell segítséget kérni.
Köszönöm, hogy végigmondtam, mert illetlen volt, hogy beleszóltam, de akkor épp ezt akartam, hogy tehát a felismerés és a mielőbbi szakértőhöz, vagy szakemberhez, szakintézményhez, szakszolgáltatáshoz jutásnak a segítése, talán ami a primér feladat lehet ebben a dologban, tehát a kívülállók vagy a környezet számára.
Azt gondolom, hogy igen, sőt ugye a helyszíneken sportolásra is hívjuk azokat, akik kilátogatnak, és emellett az Országos Stroke Társaság mellett az Országos Mentőszolgálat megjelenik a helyszínen. Nekik van két nagyon fontos applikációk, és ez is fontos küldetés ennek a rendezvénysorozatnak, ennek a 12-i délelőttnek. Az egyik az életmentő applikáció. Ez egy olyan applikáció, amit már melyik okostelefonra lehet feltölteni, hozzá lehet tenni a saját egészségügyi hátterünket, és egy gombnyomással lehet segítséget kérni. És ennek az applikációnak is van egy olyan gombja, amikor azt mondjuk, hogy nem tudok beszélni. Akár egy daráscsípés, akár egy fulladás, vagy bármi miatt, ha nem tudok beszélni, akkor a mentőszolgálat a gomb megnyomását követően a tornyok, három toronynak a behatárolásával küldi a segítséget.
Tehát...
másik ilyen applikáció, bocsásson meg, igen, már igen. Is visszaadom a szót, a Save City, ami a helyszínen levő mentős bajtársak meg is fognak mutatni mind a két applikációt. Ugye a Save City az a váratlan szívhalálnak a jelzésére szolgál, Hősképzés folyik a mentőszolgálatnál, Rotarin belül is elkezdődött egy ilyen képzés, hogy életmentést tudjanak végezni azok, akik ezt elvégzik, tudjanak egy szívmegállás esetén újraélesztéshez kezdeni, és ez az applikáció segítségével a mentőszolgálat oda tudja hívni a hősöket, akik tudnak elkezdeni életet menteni, az applikáció pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a közelben levő félautomata defibrillátorokat valakivel odahozassuk, és a mentést, illetve az életben tartást, illetve a szállíthatóságot tudjuk biztosítani, meg a mentőszolgálat munkatársai kérnek. Mind a három küldetés október 12-én 18-20 magyarországi városban egyszerre fog zajlani.
Hát itt feltételezem, egy folyamatról van szó, bár tudom, hogy a Magyar Rotary Társaság nagyon sok mindennel foglalkozik, de hogy talán ebben az ügyben nem csak egy alkalmi délelőtre lesz ez a kooperáció, hanem egy folyamatról, vagy folyamatra gondolhatunk.
Abszolút így van, hisz 2026-ig kötötte meg a három szervezet az együttműködési megállapodást, és ahogy ön mondja, a magyar rotaristák 57 klubbal önálló identitással a helyi mikrokörnyezetüknek segítenek. Vannak országos programok, ilyen például a Gift of Life program, ami most már évtizede Magyarországon van, ez határon túli gyerekeknek a szívműtétjét segíti, és természetesen van még egy nagyon jó küldetésünk, ez a cserediák program, ami szintén országos, sőt nemzetközi is, a világ számos pontjáról fogadunk cserediákat, és küldünk mi is ki hozzájuk hasonlóan a világ minden pontjára, Brazíliától, Japánig, Kolumbiától, Dél-Afrikáig rövid és hosszú útra gyerekeket. Visszatérve a csütörtökre, a szombatra, a szombati napot természetesen folytatjuk. A pécsi rotaristák egy úttörő kezdeményezése, hogy 11-én két középiskolába beviszik a stroke programot, a MOST programot, és megpróbálják abban a körben annak a korosztálynak megmutatni, hisz ez a korosztály az, aki a szülőkkel együtt van, nagyszülőkkel együtt van, és az lenne a fontos, hogy ők, ha tudják, akkor ne ijedjenek meg, hanem használják a MOST programot, és emellett természetesen a következő év tavaszán, hogyha ez jól sikerül, akkor a Magyar Rotary MOST a középiskolákban címmel fog egy programot hirdetni, és minél több középiskolásnak, általános iskola felső tagozatosnak szeretnénk elmondani, hogy tud segíteni, ha lát ilyen történést.
Nekem már most, hogy hallottam, elmondta ezeket a lehetőségeket, akár az applikációkat, akár hogy milyen módon érdemes ez viszonyulni, már egy komoly információ volt. Nyilván a személyesség, a személyes találkozás további erősebb benyomásokat, vagy további tapasztalatokat adhat. Nagyon szépen köszönöm, sikeres napot kívánunk, és mindannyiunknak az érdeke, hogy ez a maguk által kezdeményezett folyamat, ez minél erőteljesebben működjön, és minél sikeresebb legyen szintén. Nagyon köszönöm még egyszer a rendelkezésére állt a Elekei Zoltán, a szegedi elnöke a Magyar Rotary Kluboknak volt a vendégünk. Köszönöm még egyszer, viszonthallásra!
Viszonthallásra! In another world, under I see another story waiting to be told, and another you wakes up with another me, for that's the waiting there in another world.
114, 115, 116,
117 perc.
Az OECD egy nyugdíjreform javaslatot, illetve csomagot állított össze, amelyben olyan számokat is olvashatunk, amely a magyarországi jelenlegi nyugdíjrendszerrel nincs egészen összhangban. Ilyenek például a 69 éves nyugdíjkorhatár, a nők 40 lassú bedarálása. Ezek azok a javaslatok, amelyeket lehet, hogy be kell építeni nem sokára a magyarországi nyugdíjrendszerbe. Mindjárt megkérdezem mindenről a szakértőnket, aki itt van velünk a vonalban, Veres Patrikot, a Grantis pénzügyi elemzőjét. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, én pedig Veres Patrik, köszöntöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni erről a nyugdíjreform tervezetről, amelyet olvastak önök a közelmúltban?
Ugye a rövid válaszom az az, hogy a magyar kormány tett egy vállalást a helyreállítási és ellenálló képességi tervben, amit az Európai Bizottságnak nyújtott be, 2300 milliárd forintért cserébe. Ugye ez a helyreállítási terv, ez arról szól, hogy az Európai Uniós országok gazdaságát ugye versenyképessé kell tenni a Covid után, és ennek része az is, hogy Magyarországon megreformálják a nyugdíjrendszert, mert hogy az, hogyha a hosszabb választ kellene mondanom, hosszú távon kevéssé tűnik fenntarthatónak az, hogy az OECD javaslatai finoman szólva sem egyeznek a jelenlegi nyugdíjrendszerrel, az ön részéről egy nagyon óvatos fogalmazás volt valóban, köszönő viszonyban sincs a kettő egymással. És hogy mi a probléma most jelen pillanatban, az, hogy ugye egyre kevesebb dolgozó van, egyre több a nyugdíjas, ugye egy előregedő társadalom vagyunk, egész Európára jellemző ez egyébként, nem csak Magyarországra. Ez viszont ugye azzal jár, hogy ebben a nyugdíjrendszerben egyre kevesebb járulékot kell szétosztani egyre több ember között. És ez ugye előbb vagy utóbb feszültségekhez fog vezetni, tehát mindenféleképpen hozzá kell nyúlni a nyugdíjrendszerhez. Hogy még konkrétabban fogalmazzak, ugye most az utóbbi években ugye évente nagyjából 80-100 ezer öregségi nyugdíjasunk van, annyival bővül a nyugdíjasok száma. De 2040-re, amikor a ratkó unokák nyugdíjba mennek, ez a szám ez megduplázódik, ami egy akkora terhet fog már rátenni a nyugdíjrendszerre, ami azért beavatkozások nélkül valószínűleg tarthatatlan lesz. Azt jelenti ez, hogy a nyugdíjrendszer tönkre megy, megbukik? Nem azt jelenti. Nyugdíjrendszer mindig lesz. Nyugdíjat azt mindig fognak fizetni. A kérdés az, hogy mennyi nyugdíjat fognak fizetni, és az a nyugdíj az elégséges lesz-e valamire. Na ezért kérte a Európai Bizottság ezért a 2300 milliárd forintért cserébe azt, hogy a nyugdíjrendszert is próbálja meg megreformálni a magyar kormány, hogy ezeket a terheket, ezeket tudjuk kezelni, ezeket a kiadásokat tudjuk csökkenteni. És az OECD ehhez készített egy jelentést. Ezt három lépésben kellene ezt a nyugdíjreformot végrehajtani, és ennek az első lépése az, hogy készül egy szakértő, egy független szakértői nemzetközi jelentés a magyar nyugdíjhelyzetről, és arról, hogy milyen megoldásokat lehet tenni, ezt a kormány megkapja. Ezt egyébként az előző év végéig kellett volna publikálni, ezt a jelentést. Ezt azóta már társadalmi vitára kellett volna bocsátani, és meg kellett volna beszélni a szakmai szervezetekkel, illetve a különféle szakmai csoportokkal, hogy milyen irányba mehetne, mi lenne a jó gyakorlat itt a jogalkotásnak. És a mostani vállalás értelmében 2025 március végéig, tehát a jövő év március végéig meg kellene születnie a nyugdíjreformról szóló jogszabálynak. Ezért készült el ez a jelentés.
Rendkívül érdekesen hangzanak ezek az összegzések, és köszönöm szépen. Mik azok a legfontosabb csomópontok, amelyek igazán befolyásolhatják a nyugdíjrendszer alakulását? Ugye egyrészt lehet arról van szó talán, hogy máshonnan is bevételhez kellene jutnia a nyugdíjrendszernek, nem csupán a járulékokból, amelyeket gondolom majd emelni szeretnének, vagy szükséges lenne emelni, illetve hogy a nyugdíjkorhatár emelésével később vagy kevesebben juthassanak ilyen járulékokhoz.
Ezek nagyon jó tippek, igen, nagyjából ezekről van szó, hogyha a jelentést azt így három fő részre kellene felosztanom, akkor én úgy osztanám fel, hogy az első rész azzal foglalkozik azokkal a javaslatokkal, amik arról szólnak, hogy hogyan szerezhet valaki nyugdíjat. Tehát ugye, hogyha szigorítjuk a feltételrendszert, akkor ugye kevesebb nyugdíjas, kevesebb lesz a nyugdíjas, vagy kevesebb ideig lesznek nyugdíjban, és ez kisebb kiadással jár. A második rész pedig arról szól, hogy mennyi pénzt kaphatnak a nyugdíjasok. Tehát hogyan nyúljunk hozzá a nyugdíjszámításhoz, hogyan osszuk ki a járulékokat.
A harmadik rész pedig arról szól, hogy honnan szerezzük meg az erre kiosztató pénzeket, tehát valóban az, hogy hozzá tudunk-e nyúlni a járulékokhoz, honnan tudunk bevételt szerezni, amiből tudjuk fedezni aztán a nyugdíjkiadásokat hosszú távon fenntartható módon. És hát, hogyha konkrétumokat is kellene említenem, amiket az OECD-t megemlítette a jelentésében, akkor ahogy ön is mondta, teljesen jó, hogy az első és evidens lépés, ami mindenki számára, mindenkinek az eszébe jut, az az, hogy igazítsuk ki a nyugdíjkorhatárt, tehát növeljük a nyugdíjkorhatárt. De természetesen az OECD nem ilyen egyszerűen foglalkozik ezzel a kérdéssel, ők azt mondják, ami egyébként több európai államban már sikeresen átlett vide is működik, hogy a nyugdíjkorhatárt azt igazítsák mindig a várható élettartamhoz, mert ugye mi itt a gondolat, ahogy nő a várható élettartam, ez egy automatikus rendszer egyébként, amit mondtam, több helyen használnak sikeresen, ugye ahogy nő a várható élettartam, ugye egyre többet vagyunk nyugdíjba, és a javaslat szerint ehhez a nyugdíjkorhatárt ezt lehet igazítani automatikusan, tehát itt nem kellene a kormánynak mindig meghoznia egy ilyen komoly és súlyos, politikailag súlyos kockázattal járó döntést, hanem ez egy automatizmus lenne. Itt az a javaslat, hogy 65 éves kor, hogy minden egyéb növekedés a 65 éves kortól várható élettartamban, az 8 hónappal növelje meg a nyugdíjkorhatárt. Van például egy ilyen javaslat, amivel egyébként a legtöbbet tudnánk spórolni. A másik két javaslat, ami szerintem fontos és érdemes róla beszélni, mert hogy jelentős tételt okoznak a költségvetésnek nagyjából 1000 milliárd forint értékben, az az egyik, az a nők 40-nek a fokozatos szigorítása, és az OECD egyébként szemez azzal is a jelentésében, hogy ki lehetne vezetni egyébként hosszú távon a nők 40-et. Itt a szervezet szerint egyébként kellene húzni egy alsó korhatárt, ez náluk 60 év, amit be kellene vezetni, vagy a szükséges szolgálati éveket, azokat fokozatosan kellene emelni, és akkor így lehetne egy megtakarítást elérni ezen a téren is. Illetve a másik, amihez hozzányúlnának, amit javasolnának, hogy érdemes elgondolkozni, az a 13. havi nyugdíjnak a korlátozása, mert ugye most ez így gyakorlatilag nincsen egy felső határa annak, hogy ki mennyit kaphat 13. havi nyugdíjként. Az OECD javaslata egyrészt az, hogy legyen egy ilyen indexált felső határ, tehát hogy azért állapítsunk meg akár egy átlag nyugdíj értéket, amihez lehet kötni azt, hogy mennyi a 13. havi nyugdíj kifizetés, és akkor így tudunk még egy megtakarítást elérni a költségvetésben. Egyébként az OECD-nek még van több javaslata is, például, hogy hogyan kellene átalakítani a nyugdíjszámítást, ugye most jelen pillanatban, meg a nyugdíjaknak a nyugdíjértékének a növelését, ami most leginkább ugye kizárólag az inflációhoz, nem is leginkább kizárólag az inflációhoz van kötve, holott, hogyha egy ilyen vegyes indexálást vezetnénk be, ami a bérnövekedést is számolná, akkor azzal meg tudnánk akadályozni azt, hogy a nyugdíjasok ugye folyamatosan elszegényednek a dolgozókhoz képest, akiknek ugye nagyobb a béremelkedésük, mint amekkora az infláció. Például ilyen javaslatokkal is él az OECD, de például az is ott van, hogy az öngondoskodási pilléreket jobban meg kellene erősíteni.
Ezek után egy kicsit kezdem érteni azt, hogy vajon miért nem foglalkozott a kormány még ezzel az égető kérdéssel, hiszen bármennyire is reformokról beszélünk, azért ezek inkább megszorításoknak tűnnek így az ön olvasatában.
Így van, a kormány az nem is habozott sokáig, hogy reagáljon, és egy-két napon belül bejelentették, hogy az OECD jelentését úgy, ahogy van, le is söplik az asztalról, és ebből egyetlen egy nyugdíjreform sem fog átmenni. Orbán Viktor a Facebookon jelezte, hogy minden évben megkapják majd a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjat. Úgyhogy jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy ez a nyugdíjreform, ez itt most megállt, hogy mi lesz a következő lépés, azt nem tudjuk, holott a szakmai szervezetek Magyarországon egyébként elkészítették a javaslatcsomagjaikat, illetve azt, hogy ők milyen megoldásokkal és milyen utakon járnának el, de most itt nincsen párbeszéd erről, az sem nagyon látszik, hogy milyen irányba fog elmenni a nyugdíjreform. A lényeg az, hogy ez a jelentés most elkészült, ebből nagy valószínűséggel nem fog semmi sem átmenni, mert az olyan, mint egy fokhúzás, minél tovább húzzuk, annál jobban fáj, főleg a regnáló kormánynak. Aki egy ilyet bevezet, az gyakorlatilag politikai öngyilkosságot követel, hiszen ki az, aki egyetértene azzal, hogy növeljék a nyugdíjkorhatárt, ki az, aki egyetértene azzal, hogy a korai nyugdíjazás lehetőségét vegyék el tőle. Nagyon nehéz ezt átverekedni, és hát igazából itt jönne be egyébként az edukáció szerepe, mert hogy bár ez nagyon fáj, de ugye minél tovább toljuk, annál rosszabb lesz. Edukáción keresztül azért nemzetközi példákban is látjuk, hogy ezek át tudnak menni. Nyilván nem kell nem mondok új dolgokat azzal, hogy mondjuk Svédországban ezek probléma nélkül átmentek az, hogy mondjuk a várható élettartamhoz kössék a nyugdíjkorhatár emelését, ott, ahol az emberek pénzügyileg tudatosabbak, ahol belátják, hogy hosszú távon miért éri meg ezzel foglalkozni nekik társadalom szempontjából, özgazdaság szempontjából, miért éri meg a nyugdíjrendszert reformálni és kezelni. Ez evidencia, hogy ebben lépéseket kell tenni.
A felosztó kilovórendszer állami korlátait nagyjából kezdjük ismerni, illetve azt is, hogy a járulékokból származó járadékok hogyan állnak össze. Önök mit javasolnának mondjuk egy új pillér bevezetésével kapcsolatban? Nem tudom, terítéken van-e újra a magánnyugdíjpénztárak bevezetése, vagy valamilyen alternatív az önök olvasatában, amely kiegészítheti majd később az állami nyugdíjakat?
Újra meg újra felmerül ugye ez a második pillérnek a bevezetése, ez a foglalkoztatói pillérnek a részvétele a nyugdíjterhekbe. Ugye itt, ha egyszerűsítenem kéne, akkor arról van szó, hogy a munkáltató kedvezményesen félre tud tenni valamilyen adókedvezmény mellett, ugye ez korábban volt is, valamilyen adókedvezmény mellett félre tud tenni a dolgozónak, ki tudja pótolni a dolgozó nyugdíj megtakarítását valamilyen kedvezményes adókulcs mellett egy jelentősebb összeggel hozzá tud járulni a nyugdíjhoz. Ez segíti a dolgozót, segíti az államot, mert alacsonyabbak a közterhek, vagy alacsonyabbak a kiadásai. Viszont ugye itt meg egy bizalmi deficit van, ugye a magyar állam a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat államosították, és ez nem lett túl jól kommunikálva, hogy így fogalmazzunk, és nagyon sokakban még mindig él ez a seb, ezt minden nap tapasztaljuk pénzügyi tanácsadóként, amikor nyugdíj megtakarításra buzdítjuk az embereket. Az emberek úgy érzik, hogy ellopták a pénzüket, nehéz meggyőzni őket arról, hogy szavazzanak bizalmat valamilyen nyugdíj megtakarítási formának, így amikor akár csak ez a fogalom, hogy magánnyugdíjpénztár, vagy valamilyen önkéntes pénztár felmerül a gondolkodásban, itt mintha tűzzelvassal próbálnak eltávolítani azt, aki ezt a fogalmat felveszi a szájára, holott gyakorlatilag a szakmai közösségben egyértelmű, hogy ebbe az irányba mindenképpen el kell lépni. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak is van egy ilyen javaslata az öngondoskodási pillér szempontjából, ahol lenne egy ilyen láb is, ahova a munkáltatók is be tudnak fizetni, egy ilyen jóléti alap, ők ezt így nevezik, és hát ez lenne egy olyan megtakarítási, öngondoskodási forma, ami segíthetne azt, hogy általánosan elterjedjen egy picit jobban a nyugdíjgondoskodás. Nemzetközi viszonylatban egyébként nagyon sok helyen megy, van, ahol kötelező ilyen számlát nyitni, van, ahol kötelező befizetni erre a munkáltatónak, van, ahol pedig vegyesen van, és vannak olyanok, ahol önkéntesen eldöntheti a dolgozó, hogy szeretne ide befizetni. Ugye Magyarországon jelen pillanatban ez a láb ez teljesen hiányzik, amit a magyarok tehetnek a saját nyugdíjjövőjük érdekében, az az, hogy elkezdenek félretenni egy privát nyugdíj megtakarításra. Ennek jelen pillanatban nagyon sok módja van, ugye gyakorlatilag bármilyen megtakarítás lehet ingatlan, vagy olyan nyugdíj célú megtakarítás, például az ingatlan is, ha már itt ezt említettem, de általában három olyan tipikusan nyugdíj célú megtakarítás van, amit erre szoktak javasolni, akár mi is pénzügyi szakértőként, önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások, nyugdíjbiztosítások, nyugdíj előtakarékossági számla, ami azért is előnyös, mert innen a megtakarítást aztán adómentesen tudjuk felvenni, ez ugye más megtakarításnál ritkán fordul elő, állampapíroknál van még ilyen adómentességi lehetőség, tehát adómentesen tudjuk majd felvenni a hozamokat és a tőkét, illetve hogy minden évben kapunk valamilyen adó visszatérítést maximum 150 ezer forint értékben, attól függően, hogy mennyit fizetünk be, 20% adó visszatérítés jár minden évben a befizetett összegek után, és így, aki aktív éveiben elkezd megtakarítani havonta egy kisebb összeget, az számíthat arra, hogy lesz egy jelentős nyugdíj kiegészítése, mire eléri a nyugdíjkorhatárt.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben a Grantis Független Pénzintézet pénzügyi elemzőjével, Veres Patrikkal beszélgettünk arról, hogy milyen nyugdíjreformok várhatóak a következőkben, és hogy hogyan lehetne, vagy hogyan érdemes kiegészíteni, hogyan lehetne pénzügyileg tudatosabban készülni a nyugdíjas évekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltunk a vonalban, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm.
I'm a taxi driver. I'm a postal worker. I'm an office cleaner. I'm a striking docker. I'm a ballet dancer. I'm a zapatista. I'm a pop singer. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner.